Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezetből az első 3 verset. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Jézus tanít arról, hogy az emberek miben találhatják meg a nyugalmukat, a belső örömüket, a boldogságukat. Mi az, amit leginkább keresni kell ehhez? Azt gondolnánk, hogy Jézus korában erről, hogy kik a boldogok, nagyon nem gondolkoztak, nem is tették fel az emberek ezt a kérdést. De bizony igen. Nem hogy csak a pogányok, de még a kor filozófusai is elmélkedtek azon, hogy vajon kik a boldogok. És 3 fő irány alakult ki. Az egyik irány azt mondta, hogy azok a boldogok, akiknek nincs fájdalom az életében. A másik irány képviselői azt mondták, hogy nem hogy csak azok a boldogok, akiknek nincs fájdalom az életében, hanem akiknek tele van az életük gyönyörrel, örömmel, és ehhez van egy vagyoni háttér. És végül voltak az írástudók, akik különösen és erővel azt hangsúlyozták, hogy azok a boldogok, akik be tudják tartani a törvényt. És az ószövetségi nép, aki ott van, és a törvényben él, a törvény számára az alap, ott van, megjelenik Jézus Krisztus, és hallják, ahogyan ő ott tanít, pár sorral előtte, ahogy a boldog mondások elhangzanak, látjuk, hogy sok ember tanított, sok ember gyógyított, és most kiáll a hegyre, ott van körülötte a 12 tanítvány, és ebben a gondolatkörben elkezd tanítani a boldogságról. De ezzel nem pusztán az történik, hogy egy tanító kiáll és tanít, hanem azzal, hogy Jézus Krisztus kiáll és tanít, azzal az történik, hogy az Isten országa elközelített. Hogy Isten uralma jelen van, ott van, és elkezdődik. Elkezdődik, mert az ószövetségi proféciák beteljesedtek. Itt van közöttük Jézus Krisztus, és Isten országa az ő jelenlétével. És hogy ott ülnek és hallgatják őt, biztos elindulhatott a gondolataik, ahogyan talán nektek is, hogy kik is a boldogok. Boldog vagyok-e én egyáltalán, igaz? Mitől tartom magam boldognak, vagy mikor lennék boldog, ha, és folytathatjuk a mondatainkat. Összességében véve egy kis kutatást végeztem, és a lélektan azt mondja, hogy az ember boldogságának a legfőbb motivációja az, hogy elérje, megragadja a tökéletes szeretetet. Most lehet, hogy ezt egy barátságon keresztül, lehet, hogy ezt a szülő-gyerek kapcsolatban, lehet, hogy egy szerelmen keresztül. De a lényeg, hogy erre törekszik az ember, hogy elérje és átélje újra és újra ezt a teljes elfogadó szeretetet. Ezután vágyakozik az ember. És mi történik? Nincs olyan emberi kapcsolat, ahol ne történne az meg, hogy csalódás lesz a vége. Hát van olyan szülő-gyerek kapcsolat, ahol nincs csalódás? Van olyan barátság, ahol nincs csalódás? Van olyan házastársi kapcsolat, ahol nincs csalódás egymásban? Nincs. Van olyan szülő-gyerek kapcsolat? Nincs. Mert nem vagyunk tökéletesek. És mit mond az ember? Csalódás, csalódás, csalódás. Mert nem tudja senki betölteni azt a mély szeretetet, amire szükségem van, ami ott lüktet hiányként az életemben. És jön Jézus Krisztus, és megáll, és azt mondja, hogy olyan szeretetet, olyan boldogságot hoztam a földre, amit te nem tudsz elképzelni. Nem olyat, ami erre vágysz, amit te fel se tudsz fogni, amit te el se tudsz képzelni, amit szem nem hallott, szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett. Azt készített el Isten az őt szeretőknek. Ha pusztán az emberi kapcsolatokban keresem a szeretetet, az én szeretettel való teljes beteljesülésemet, akkor újra és újra csalódni fogok, és újra csalódni fogsz, pont. Mert egyedül Isten az, aki be tudja ezt a szeretet igényünket tölteni. És milyen csodálatos, hogy Jézus erre válaszol, erre felel. Mert az a szó, ami itt van, hogy boldogok, az a görög világ gondolata szerint nem az ember boldogságáról beszél, hanem az Isten boldogságáról. Nem úgy közelíti meg eleve Jézus, hogy boldogok, ember szerint, az emberi gondolkodás szerint, akik lelki szegények, hanem az, hogy boldogok az Isten gondolata szerint a lelki szegények. Mert hát legyünk őszinték, az ember gondolata szerint a lelki szegény nem lehet boldog. Igaz? Nem lehet. Hát elsőre, amikor ezt halljuk, a lelki szegény, aki együgyű, aki... és sorolhatnánk a negatív jelzőket. De itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy Isten önmagával, az ő uralmának erőivel teszi boldoggá a lelki szegényt. Értjük? Az ő boldogságával, az isteni boldogsággal, az ő személyével, az ő lényével teszi boldoggá az embert. Senki nem tudja betölteni ezt a vágyunkat, csak Isten. De ezt olyan rendkívüli módon, hogy ezt nem tudjuk elképzelni. Mert nem azt kapom, amit általában a vallásról, vagy a hitről, vagy Istenről gondolok, hanem sokkal többet. Így fogalmaztam meg. Olyan boldogságot kapok, ami az életemet, a lelkemet, a lényemet, ebből a véges állapotból, a végtelen Isten valóságába emeli fel. Értjük ezt? Az én véges állapotomból, a végtelen Isten valóságába. Gyökösi Endre bácsi így fogalmazza meg a boldogságot. Van egy nagyon jó könyve erről. Azt mondja, a boldogság a növekvő, a bővölködő, a mindig gazdagodó lét. Hát felkapjuk a fejünket, hát az emberi lét nem ilyen. Az emberi lét milyen? Elszárad, mint a virág, elhull, mint a virág, elszárad, mint a fű, elgyengül, meggyengül, elkopik. De mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy az én lényemet adom a szívetekbe, és ez lesz az, ami meggazdagít benneteket. Az Isten magát nyitotta meg, nem valamit ad. Azt gondolhatnánk, hogy olyan jó lenne, Isten valami olyasmit adna, ami már itt megvan. Nem csak az egy kicsit jobban, az tökéletesebben, garanciával, amire mi így vágyunk, de nem. Isten nem olyat ad, amit ő teremtett, értitek? Hanem magát adja. Önmagát adja Isten. Boldogok, akiknek Isten önmagát adja. Így egyszerűen megfogalmazva. És azt gondolom, hogy ez egy újszerű gondolat, mert nem szoktunk erről beszélni, hogy Isten önmagát, az ő boldogságát adja, de itt ez szerepel ebben az igében, hogy ő így adja önmagát, és ez az evangélium. És mondhatnátok azt, hogy oké, adja, de hát annyi szenvedés van, annyi fájdalom van, annyi minden van ebben a létben, és én nem ezt élem meg, hogy Isten az ő boldogságát adja, és én is tök jól érzem magam. De Pál apostol azt mondja a Róma 8-ban, hogy a világ szenvedéséről és az eljövendő dicsőségről azt mondja, hogy figyeljetek, ez a kettő nem hasonlítható össze. Az a szenvedés, amit itt ebben az életben hordoznunk kell, az, hogy ez nem hasonlítható össze azzal a dicsőséggel, amit majd ott ránk vár. Mert nyilvánvalóvá válik rajtunk, pontosabban így van. Nem hasonlítható össze. Az a szenvedés, amit most el kell hordozunk, ahhoz képest, ami majd nyilvánvalóvá válik rajtunk, rajtad, rajtam. Ez a szenvedés nem hasonlítható össze ezzel. És hogyha ezt megértjük, hogy Pál apostol így gondolkodik, akkor amikor azt mondja, miután meghal, nem meghal, hanem azt hiszik, hogy meghal, mert megkövezik és kiviszik a városon kívül, akkor visszamegy, és majd azt mondja, hogy figyeljetek már, fájdalmat, szenvedést kell átérnetek. Hát sok nyomorúságon keresztül jutunk be az Isten országába. Ha-ho, ébredjetek fel! Ez van. Pál apostol ezt mondja. Ez egy nagyon megrendítő gondolat, teljesen más gondolkodás, mint a miénk. De Pál apostol ezt mondja. És hogy mondja? Miután mondja? Miután majdnem agyonverik. De hát Jézus Krisztus mindig feje tetejére állította a világot. És itt is ez történik. És épp ezért mi következik abból, hogy boldogok? Nem az következik, hogy rózsaszín érzelmi állapotban lebegünk. Nem erről beszél a Biblia és az Isten igéje. Azt gondolod, hogy ez akkor beszélgessünk négy szem közt is. Nem erről beszél a Biblia, hanem arról beszél, hogy szenvedéseket kell átélnünk, de azzal, hogy Isten önmagát adja az én szívembe, az ő jelenlétét, az ő szeretetét, ezzel tudunk győzni, diadalmaskodni mindazon a szenvedésen, ami ránk vár. És hogyan? Hát Isten jön előbb, szintén Pál apostol mondja a Római 5-ben, hogy úgy, hogy Isten az ő kegyelme és ajándékának, az ő Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárad. Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És ez a kegyelem kiárad, ez egy nagyon szép kép itt. Nem egyszerűen egy patak áradásáról van szó, nem egy folyócska, hanem egy folyamról. Ahogy Isten kegyelme kiárad, mint egy hatalmas folyam. És ez a hatalmas folyam, ahogy kiárad, és áttöri a gátat, és elsüllyeszti, ellepi, eltünteti az ott lévő vidéket. Azt mondja itt Pál a Róma 5-ben, hogy úgy merül alá a mi óemberünk, a mi vétkes egzisztenciánk. És Isten teremt valami újat, egy új gondolkodást, egy új létet, egy új ön meghatározást. Mert Isten az ő maga életét adja, mint túláradó folyam, az ő kegyelmét és ajándékait. És ebbe belemerülhetünk, a vele való kapcsolatban megújulhatunk. Rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten ezt adni akarja nekem, adni akarja neked, és adni akarja nekünk. És azt mondja, hogy így állítom helyre azt, ami a bűnesetkor megtört, hogy én rád árasztom az én kegyelmemet, mint túláradó folyamot. Bizony keressük a boldogságot, de ugye nem ilyenre számítunk, vagy nem így gondolnánk. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, jó, hogy keresed, benned van a vágy, de kérdés, hogy hol keresed, nálam, vagy valahol máshol. Az ő kegyelmébe és ajándékaiba merülünk el, vagy pedig a törékeny emberi kapcsolatokba. És ki kaphatja ezt a túláradó kegyelmet? Lelki szegények. Onnan kell kiindulni, hogy már erre utaltam, hogy az ószövetségi ember, a Jézus korabeli ember alapvetően folyamatosan a hiányaival küzdött, a végességével, azzal, hogy ő nem elég, kevés. Ugyanis újra és újra azzal kellett szembesülnie, hogy nem képes betartani a törvényt. Nem képes betartani azt a 613 törvényt megnéztem, amiből 248 parancsolat, 365 tilalom. Újra és újra azt érezte az akkori ember, hogy nem vagyok képes ezt betartani. nem vagyok képes elérni az üdvösséget. Nem tudok ennek megfelelni. És az írástudó pedig folytonosan azt súlykolták ott az emberek szívébe, hogy aki nem tudja betartani, erről egy kicsit a nyári táborban bővebben beszéltem, az átkozott. Az Isten ítélete alatt van. És most térjünk vissza a felolvasott igéhez. Ott van az a sokaság, és kiáll Jézus ezzel a szívükben, hogy semmi vagyok, kevés vagyok, nem tudom betartani a törvényt. Ott a szorongás, vajon enyém lehet-e az Isten országa? Enyém lehet-e az üdvösség? Enyém lehet-e az örök élet? És Jézus Krisztus kiáll, és azt mondja nekik, boldogok a lelki szegények. Mit jelent az, hogy lelki szegények? Most már másodszorban erről beszélek, hogy erőtlen. Hogy nem vagyok képes betartani a törvényt. Nem tudom betartani a törvényt. És a törvény azt mondja, átkozott, Jézus Krisztus pedig kiáll és azt mondja, boldogok, akik belátják, akik ki tudják mondani, hogy erőtlen vagyok ahhoz, hogy a törvényt betartsam. Mondhatnánk így is, hogy abban a korban az írástudók, a farizeusok teljesíteni kell a törvényt betartani. Lelki szegények azok, akik azt mondják, hogy nincs. Nekem semmim nincs. Egy ma élő bibliafordító így fordította ezt a részt, hogy boldogok, akik üres kézzel tudnak megállni Isten előtt. Boldogok, akik üres kézzel tudnak megállni Isten előtt, mert ők a lelki szegények, akiknek semmi nincs a kezükben, amit tudnának Isten elé hozni. Semmi nincs. És Jézus azt mondja, amikor ott kiáll, itt van a kegyelem ideje. Isten túláradó kegyelme árad bőségesen. Te pedig gyere, figyelj rám, mondja Jézus. Ne félj, hanem figyelj rám. Hát az akkori nép mit tehetett? Fél, igaz? Hát félek az Istentől. Hát semmiféleképpen nem tudok megfelelni neki. Akkor Jézus odáll, és azt mondja, hogy ne félj, csak így. Hányszor van ugye a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy ne félj, csak higgy, ne félj, csak higgy. Jézus azt mondja, hogy gyere hozzám, ne félj, csak higgy. Gyere az üres kezeddel. Gyere. Gyere hozzám. Kérdés, hogy el tudod-e fogadni, amit ő ad. Szinte mindig ennél az igénél fontos, hogy elhangozzon a farizeus és a vámszedő imádsága. Hogy imádkozik a kettő. Az egyik a farizeus ott áll elől, és imádkozik. Azt is, mit imádkozik Istennek? Olyan jó néha belelátna másik imádságába, nem? Itt most ez tök jó. Belelátunk, és ahogy imádkozik a farizeus, Uram, milyen jó, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nem vagyok rabló, gonosz, parázna, vagy mint az a vámszedő ott hátul, mert azt olvasok, hogy a vámszedő hátul megáll. A vámszedő meg hogy imádkozik? Ott hátul van valahol messze, fél, tudja, hogy semmilyen nincs, mellét veri, és azt mondja, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És azt mondhatjuk, hát a farizeus az ugye egy vezető, egy előjáró, vitte valamire. A vámszedő meg, emberi szemmel, hát semmije sincs. És itt ha kimondjuk, hanem az a kérdés, ki alkalmas az Isten országára? A farizeus, akinek tel van a keze, aki önigaz, aki büszke, aki önelégült, vagy a vámszedő, aki azt mondja, hogy nincs igazságom. Aki azt mondja, hogy ember voltomat se tudom megélni méltósággal. aki azt mondja, hogy semmi vagyok, nem tudom a törvényt betartani. Lelki szegény vagyok, erőtlen vagyok. Ez alkalmas Isten országára. Mennyire felborítja Jézus, gondoljunk bele, ott vannak a farizeusok, az írástudók, és hajtják és tanítják az embereket, hogy tartsátok be a törvényt. Erre jön Jézus, és felrúgja az egészet, és azt mondja, hogy nem. Azoké a Isten országa, mennyek országa, aki lelki szegény. Kinek nincs azé. Menj oda Jézushoz, és mondd neki, Uram, semmim sincs. És megtalálhatod, amit Jézus hozott. Ő magát, önmagát, őt. Jaj, a laodiceai gyülekezetnek, aki így van magáról. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Pedig titkon nem erre vágyunk, hogy ezt mondhassuk. Mindenem megvan. Nincs szükségem semmire. Nem? Titkon nem erre vágyunk. És itt azt mondja ez, igen, hogy nem. Sőt, Pál apostol, most elég sokat olvasom a leveleket, és érezhetitek is, hogy a gondolataim újra és újra visszatérnek ehhez. Nagyon megfogott, hogy Pál apostolval pont ide illik, hogy azt mondja, jaj, én nyomorult ember, nem azt teszem, amit tudom, hogy kellene, hanem amit gyűlölök. Voltál már így? Nem azt teszem, amit kellene, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. Ott érzem az erőtlenséget, a végességet, az alkalmatlanságot, ez a lelki belső feszültség, hogy tudok Isten országának a részese lenni. És Jézus azt mondja, hogy itt van a kegyelem, mint túláradó folyam. Fogadd el. Sőt, ez a szó még azt is jelenti a lelki szegény, hogy koldus szegény, akik koldulják Isten lelkét. Nincs mit ennem, ugyan nincs semmi. Hát milyen, aki koldul? Egy falat kenyér, ha éhez, hát minden erőnkkel, igaz? És azt mondja Isten, hogy Jézus, hogy ő hát így kér, mintha semmi nem lenne, nem akármit. Akkor vagy boldog, ha Isten szent lelkét tudod így kérni. Ha az ő lelkét tudod így kérni. Nemrég volt pünköst, hallottuk sorba, hogy a tanítványok megteltek szent lélekkel. Kérd Isten lelkét. Amikor az igét nem értem, de szeretném jobban érteni, és annyiszor hallom tőletek, úgy szeretném jobban érteni az igét. Hát kérd Isten lelkét, hogy a betű megelevenedjen, hogy a szívétben életre keljen. Kérd Isten lelkét, mint koldus. Nehogy, mint akinek nincs szüksége semmire, hanem mint aki koldus. Olyan szépen látjuk a Bibliába, hogy amikor Jézus ott megjelenik, és megy, mi történik az emberekkel ott körülötte, és jöttek elém a képek, hát futnak Jézus után, felmásznak a fára, hogy lássák. Kiáltanak, kérve kiáltoznak, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam. Megragadom a ruhádat. Uram, bűnös ember vagyok, távozz tőlem. Ilyen neki az Isten országa. Akik így akarják, és így kérik az ő jelenlétét. Vagy boldogok a gyermekek, mert tövék a mennyek országa. Délelőtte ezt mondtam el, hogy délelőtt van a gyerekisten tisztelet mindig a felnőttel szembe, és hozzám tartozott mostanáig a gyerekisten tisztelet, és bebekukucskáltam, hogy minden rendben van-e, és akkor mindig olyan meghatottság volt a szívem, vagy látom, hogy a gyerekek csüngnek a tanítókon, hogy mondják a bibliai történetet, és csak rájuk figyelnek, semmi másra nem, még a plüsmaci is oldalt, és csak néznek rá, és hallgassák, Isten hallgatják Istennek az ígéjét. Hát ki tud-e így nyílni a szívünk, rá tud-e így csodálkozni a szívünk Istenre, az ő ígére, az ő szavára, nem baj, ha nem. Kérd akkor, Uram, így szeretnék rácsodálkozni, mint gyermek. És pont ezért nemrég fogalmaztam meg Lacinak, hogy néha olyan szomorú vagyok, amikor drága testvérektől azt hallom, hogy az ezelőtt 5-10-20 évvel korábbi Isten élményeit meséli. És hogy így, hogy vajon miért van ez? Hát Isten nem ma is cselekvő Isten? Nem ma is belépő, életünkbe belépő Isten? Csodálatos az első tűz, az első szeretet. Most leülnénk, elkezdenétek mondani, amikor megtértem, és akkor mondanátok. De milyen jó lenne, ha tudnánk úgy majd holnap beszélni, hogy ma találkozásom volt Istennel. Hogy ő megszólított engem, hogy ő valamit helyretett bennem, hogy ő valamit megvigasztalt bennem, hogy ő valamit kijelentett az ő szeretetéből, hogy ő valamit megértetett bennem. És nem csak 15 éve lenne egy emlékoszlopot, hogy hú, akkor cselekedett Isten, hanem tegnap is, meg holnap is, meg holnap után is. Hát ő ezt akarja, boldogok a lelki szegények. Azt mondja, hogy hát adni akarok nektek magamból. Hát szomjazzátok, vágyjatok engem, hogy újabb áldásokat, újabb megnyilvánulásokat tudjak adni nektek. Ne felejtsük el, hogy lelki szegények vagyunk. És a harmadik dolog, amiről még beszélnék, ugye beszéltem arról, hogy ki a boldogok, kik a lelki szegények, és mit jelent az, hogy övék a mennyek országa. Akkor a mennyek országáról beszélünk, ugye úgy épülnek fel itt a boldog mondások, hogy van egy jellemző, egy tulajdonság, a lelki szegények, akik sírnak, akik szelídek, akik éheznek, és rohatnám még itt tovább. Aztán van egy cselekvése Istennek, és egy ígéret. És hogy mi ez az ígéret? Nem azért vagyunk boldogok, mert lelki szegények vagyunk elsősorban, hanem azért, mert miénk a mennyek országa, értitek? De ez az kell, hogy lelki szegény legyek. Mi ez? Mi ez a mennyek országa? Amikor annak idején a teológián ezt tanultok, akkor a újszövetségi professzorunk mindig elmondta, vagy nem mindig, de egyszer-kétszer elmondta ezt a példát, hogy valahogy így értsük meg, hogy hogyan lehet a miénk a mennyek országa. Egy egyszerű példát mondott, hogy egyszer volt egy költő egy külföldi úton, és ott járkált körbe a városba, és akkor ült egy koldusasszony a város egyik sarkán, ahová újra és újra elmentek, és az idegenvezető mindig adott neki egy kis pénzt, és egyszer megkérdezte, hogy hát a kedves idegen, hát nem adná neki egy kis pénzt, vagy egy kis valamit, és mondta, hogy hát nem, mert nem erre van igazából szüksége, hanem valami olyanra lenne szüksége, amit magamból adok neki, amit a szívemből adok neki, és másnap vitt neki egy fehér rózsát. És odaadta annak a koldus nőnek, és oda letette a lábához, vagy az ölében. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy felpattant ez a koldus, meg akarta puszilni, és eltűnt. És másnap újra mennek, mert ez valahogy valami csomópontban volt, nem emlékszem pontosan, nem ez a lényeg, hanem amit ez az idegen, ez egy költő ember volt, mondja a nő, hogy hát hova tűnt ez a koldus? És azt mondta, hogy hát él a rózsából. Él abból, amit a szívemből adtam neki. Él abból, amit önmagamból adtam neki. És ez nagyon emberi, nagyon gyarló hasonlat, nehogy azt mondjuk, hogy ilyen az Isten országa, de hogy Isten ad magából nekünk, hogy abból éljünk. Értitek? Nem kevesebbet ad. Önmagából ad nekünk valamit. Hogyan? Ez a kérdés mégis lassan a végére érek. Hogyan? Az Ószövetségben ez úgy van, előttünk úgy ugorhat, vagy együtt tudjunk gondolkodni, hogy Isten azt mondja, hogy új szívet adok nekik, új lelket adok nekik, új gondolkodást adok nekik, igaz? És van is, hogy imádkozunk, Uram, adj nekem új szívet, adj csak téged imádó szívet, mindig rád figyelj. A létezésünk középpontját cserélik ki, ugye ez erről beszél? És amikor pedig az új szövetség idején Jézus ott megáll is, és megjelenik, és elközelített az Isten országa, akkor azt mondja, hogy figyelj, Isten magából ad. Már nem csak kicserél valamit a szívedben, nem csak megváltoztat, nem csak átformál, hanem önmagából ad. Önmagából ad neked. És mit ad önmagából? Elsősorban, ahogy már mondtam, az ő uralmát, az ő országa. Amikor Isten uralmáról és Isten országáról beszélünk, akkor az Isten országa és uralma az, amikor az emberek közötti viszonyban csak a szeretet van. Amikor a békesség, amikor az öröm, az teljességgel jelen van. És amikor az első karácsony volt, Jézus megszületett, akkor így jött, ez jött be, Isten országa. Értitek? Ez jött be, ez jött el. Igaz, hogy töredékesen. Igaz, hogy még tükör által, de ez hozta el Jézust. Ez hozta el Jézus. Elsősorban az Isten szeretetét úgy, hogy felvette az én létezésemet. Emberré lett. Megalázta magát. Vállalta, értem, a keresztet. Egészen a mélyre szállt. Golgotai kereszten meghalt értünk. Meghalt, érted. Aztán meghalt, feltámadt, és elküldte a lelket, a szent lelket, hogy az ő, az Isten országa itt legyen a szívünkben az ő szent lelke által. Mit mond Pál apostol? Kitöltetett Isten szeretete a szent élek által a ti szívetekbe. Isten szeretete az én szívembe. Beleáradhat, hogyan, mint túláradó folyam. A samáriai asszonynak azt mondja, örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Hazudna Jézus? Nem. Így hozta el az ő szeretetet, szeretetét. Vagy amikor a Lukács 15-ben tékozó fiúnak azt mondja az atya, fiam, mindenem a tiéd. Hazudna? Nem. Mindent el, és ezt alig akarjuk elhinni, igaz? Isten azt mondja, adom neked. Adom neked, ami az enyém, az örök életet. Az örök életet. És adja az ő örömét. Három rövid, ilyen az Isten szeretet, és ezt hozta, és ezt adja a mi szívünkbe. Ezt tapasztalhatjuk meg, hogy ennyire szeret az Isten, hogy az ő fiát adta értem. Aztán adja az ő örömét. Milyen az Isten öröme? A kánai mennyegző. Mennyi bort adott a nász népnek. Ez túl sok, gondolhatnánk, minek ez. Ez nem arról beszél, hogy minek az a sok bor, ez jel. Arra nézve jel, hogy az Isten öröme leszáll túláradóan. Amikor az egy bárány eltévedés után, vagy emberileg nézve azt mondják, hát senki nem megy oda egy, az egy után, utána 99-et nem hagyja ott, igaz? De ez nem az emberi gondolkodás. Az Isten gondolkodása azt mondja nekem, az egy is fontos, utána megyek, vele akarok lenni. Vagy amikor az asszony megtalálja az egy drakmát, ami egy elveszett a tízből, és az egyik írás magyarázó itt azt mondja, hogy mekkora felesleges dolog ez, hiszen az, hogy vendégséget csap sokkal nagyobb, mint az az egy drakma. Mert ilyen az Isten öröme. Értitek? Nem emberi, túláradó. Túláradó. Mert ő örülni akar neked, nekem. És végül pedig utolsó gondolatok, hogy az ő békességét hozza el. Ez a békesség annyiszor halljuk, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy Uram, add nekem a te békességedet. Uram, szeretném, a békesség lenne a szívemben, nyugalom, minden, de ennek az ószövetségi háttere az, hogy rendezettség van az életem, hogy rend van az életemben, a lelkemben rend van. És azt mondja Jézus, hogy ezt hozta el Isten. Ezt adja a lelki szegényeknek. Ez hiányzik belőlünk. És milyen a végül egy képpel zárom, hogy, és kérjük, hogyha nincs rend az életünkben, rendezettség a szívünkben, azt mondja, hogy ez a tiéd lehet. Gyere! És végül egy kép, hogy milyen a középkori vár. Bevehetetlen azért, vagy miért volt bevehetetlen a középkori vár? Mert a forrás bent volt a váron belül, és nem kellett kimenni a vízért. És az élet forrása, Isten túláradó kegyelme, itt van a szívemben. Akkor az élet az enyém, értitek? Nem vagyok veszélyben, nem kell kimennem, nem kell kockáztatnom, nem kell félnem. Nem kell félve élnem, mert az örök életre buzgó víz forrása itt van a szívemben. Mert a Szent Lélek által a szívünkbe árad az Isten szeretete, az Isten öröme, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Szent Lélek, mint túláradó folyam, kinyújtjuk a kezeinket, amelyek üresek, de nem csak a kezeinket, hanem hozzuk eléd a megtölt szívünket is, amely már annyit csalódott, annyi seb érte, annyi sérülés, várva téged, Szentlélek, hogy lépj be, és pecsételd el, kinek mire van ma szüksége, ezt egyedül te tudod. Talán arra, hogy kijelensd azt, hogy a mi mennyei atyánk nem feledkezett el róla. Akármit érez, akármit gondol, bárki most közöttünk nem feledkezett el. Jöjj, Szentlélek is, mint túláradó folyam is, győzz meg bennünket arról, hogy bárkit itt közöttünk, hogy nem alkalmatlan az Isten országára. Nem letehetjük a bűneinket, megbánhatjuk azokat, és a te kegyelmed jön, mint túláradó folyam. Vagy éppen azt érezzük, hogy elveszettek vagyunk, nem találjuk a helyünket a világban. Kiáltok, Szentlélek, hogy mint ahogyan azért az egy után elment, ami Úrunk Jézus Krisztus, úgy érd el azt, aki ezt érzi most, menj utána. Találd meg. Atyánk, jövünk semmit nem hozva, Jézus Krisztus keresztjébe fogódva, hogy felruház, hogy új ruhát adj ránk, hogy levedd szennyes ruhánk, és elpecsételd a szívünkbe, hogy miénk a mennyek országa. Ezért halt meg, ami megváltunk, Jézus Krisztus. Áradj, drága lélek, és töltsd be a szívünket az Atya szeretetével, az Atya örömével, az Atya békességével. És vigasztalj minden gyászolót, állj meg beteg testvéreink ágya mellett, az erőtlenségek közepette. Az egész gyülekezetünkön könyörülj. Hogy legyen valóság az, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk van te reád. Nehogy megkövéredjen, megöregedjen a mi szívünk. Tudjunk gyermekek maradni, tudjunk lelki szegények maradni. Te őrizd meg, Uram, ebben önmagadért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.